A pedagógus életpályamodell részeként elindult a pedagógus minősítési rendszer. Erről, illetve a 2013-14-es tanév oktatást és pedagógiai munkát érintő változásairól beszélgettem Pecsenye Éva egyetemi oktatóval, közoktatási szakértővel. Nagyjából a tanév fél idejében beszélgetünk, és a 2013-14-es tanév nagyon sok változást hozott az iskolákban, az oktatásban, a gyerekeknek, pedagógusoknak, és talán még idevehetjük a szülőket és a szülőknek is. A korábban elfogadott köznevelési törvény elemei felmenő rendszerben többségében most léptek be a köznevelés rendszerébe. Lehet már egyfajta mérleget vonni így az első fél év után, hogy mik a tapasztalatok, mik a visszajelzések a pedagógusok részéről?
Ó, még nem nagyon lehet mérleget vonni, hiszen a pedagógusokat még a lendület vezeti tovább, tehát az átállás tulajdonképpen ilyen elméleti szinten azért már megtörtént, de még mindig ugyanúgy tartják az órákat, még mindig ugyanúgy dolgoznak, néha fölháborodnak, néha örömmel csinálják, tehát még a lendület viszi őket.
De mindenképpen ugye a nemzeti alaptantervhez kapcsolódóan új kerettantervek, és ennek megfelelően helyi tantervek, tanmenetek kerültek kidolgozásra, és hát nagyon sok pedagógus új tankönyvekkel, tankönyvcsaládokkal is találkozott, hiszen felmenő rendszerben ugye most az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon már teljesen új tankönyvekkel kellett megbarátkozniuk, hát nem csak a diákoknak, hanem a pedagógusoknak is.
Ez így van, de az új tankönyvek azért tulajdonképpen nem annyira mások, mint ahogy kívülről látná az ember. Szóval néhány módosítással tudják használni még a régi tudásukat a pedagógusok.
Itt a kerettantervek kapcsán, meg a nemzeti alaptanterv kapcsán is sok vita volt, még itt a társadalmi vita időszakában a tananyag mennyiségéről, és hogy mi is kerüljön be a nemzeti alaptantervbe, és aztán a kerettantervekbe.
Minden tantervi változása, tehát bármilyen NAT jelenik meg, ez mindig hosszú időszak alatt vezetődik be, hogy ilyen csúnya szóval mondjam. Tehát annak idején a Báthori féle tanterv is nagyon nehezen ment át, akkor a képesség-tudás attitűd szempontjából mindegyik ilyen új dolog nagyon nehezen kapaszkodik meg a pedagógia valóságában.
Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek kapcsán is, hogyha ezt a vitát megpróbáljuk egy kicsit szűkíteni, vagy hát talán leegyszerűsíteni, akkor mondhatjuk, hogy itt kétféle pedagógiai felfogás vagy megközelítés volt a vitapartnerek részéről, hát úgymond két tábor körvonalazódott, de hát ezt már tulajdonképpen az elmúlt időszakban is megszokhattuk. Ugye van egy pedagógiai felfogás vagy egy megközelítés, aki azt mondja, hogy egy meghatározott alapműveltségi kört kell átadni, akár a lexikális tudás révén, és ugye volt egy pedagógiai felfogás a kompetencia alapú oktatás tekintetében. Ez továbbra is azért megvan, ez a két, hát egymással gyakran polémiát folytató vagy vitában álló pedagógiai felfogás?
Megvan, de ugyanakkor ennek nem sok értelme van. Hiszen a kompetencia alapú oktatás, vagy a kompetencia fejlesztés, az magában foglalja a képességet, a tudást és az attitűdöt. Tehát nem is értem sokszor ezeket a vitákat. Annak idején nagy problémát okozott például a pedagógusoknak a kompetencia órák tartása, amikor 5.-6. osztályban a tanóráknak a 25%-a kompetencia alapon kellett, hogy folyjon, és ráadásul ez színes tollal kellett bejegyezni a naplóba. Na most ez egy nagy félreértés volt itt, hiszen a kompetencia magában foglalja a tudást is. Tehát ott arról szólt a dolog, hogy jaj, nem ismereteket tanítunk, hanem a gyerekeket mindenféle foglalkozásokkal, amelyek ismereteket is tartalmaznak természetesen. Tehát itt egy nagy félreértés volt az elmúlt időszakokban. Hála Istennek most ez azért nyugvópontra került, és most már sokkal nagyobb biztonságban tudják a pedagógusok ezt kezelni.
Ha én jól emlékszem, a tananyag 90%-át felöleli a kerettanterv, és 10% az, amit az iskolák szabadon maguk kevés. Tölthetnek meg tartalommal. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy nem kevés ez?
De kevés. Tehát némelyik iskola, akik tényleg azért a felszínen vannak, folyton eredményeket érnek el, tehát nekik ez borzasztóan kevés. Más iskolák pedig, akik eddig is csak úgy vonszolódtak, azoknak ez éppen elegendő, sőt ki sem töltik igazán. Tehát én a magam részéről azt gondolnám, hogy egy 25% vagy 30%-os szabad sávot lehetne ebben megadni az intézményeknek saját belátásuk, vagy a környezetük miatt. A különböző iskolák különböző környezetben vannak, és más-más dologra fordítanák azt a szabad sávot. Például helytörténetre, akik olyan helyeken élnek, vagy régiókban, akkor turisztika, szóval lenne egy csomó minden, itt belevehető az erkölcstan is, az etika is, tehát bármi, amivel ők ezt a szabadságot ki tudnák használni.
A tanév elején sokat lehetett hallani bevezetendő újításként az egésznapos iskoláról, ami aztán utána egy kicsit árnyaltabb lett, vagy finomodott, hiszen ez tulajdonképpen egyfajta választási lehetőség. De nagyon sokan azt mondják, és az eddigi visszajelzések, vagy az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy nagyon sok iskola ezzel a lehetőséggel jól tudott élni, és nagyon sok diák számára ez kifejezetten hasznos és értékes iskolai időtöltést jelent.
Hogyne! Szóval itt is tulajdonképpen színefonákja. Nagyon sok iskolának hasznos volt, és jól fölfogták, tehát itt nem arról van szó, hogy egy gyereknek 4 óráig ott kell lenni, ha esik, ha fúj, ha a szülők igénylik, hanem külön számon kellett tartani, vagy számon kell tartani az intézményben, vagy az iskolában, hogy ki az, aki hazamenős, ki az, akinek programja van, külön órái vannak. Tehát természetesen, tehát ez egy laza rendszer tulajdonképpen, de az egésznapos iskola az én tudásom szerint azt jelenti, hogy tanórák lennének délután is, tehát képességfejlesztő órák.
Tehát akkor tulajdonképpen ez a terminológia sem igazán helyes, hogy egésznapos iskola, mert ezek tulajdonképpen kiegészítő foglalkozások, vagy azt az iskolai hasznos időtöltést biztosítják, hogy hát a gyerekek ne csellengjenek valahol egy bevásárlóközpontban.
Én tanítottam az EKP-ban értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia, ahol egésznapos iskola volt, de délután hasznos foglalkozások voltak a gyerekeknek. Így tanultak virágkötészetet, meg grafikát, meg mindenféle számítógépes ismereteket. Hogyha abból hiányzik egy gyerek 1 óráról vagy 2-ről, akkor az nehezen hozható be. Tehát az egy szigorúbb rendszer volt sokkal, de jól el volt osztva a gyerekeknek a tanulási ideje. Általában azok a tantárgyak, vagy ismeretek, vagy műveltségterületek kerültek délutánra, ami nekik szórakozás volt.
Mindenképpen beszélnünk kell az idei tanév új elemei vagy újdonságai kapcsán a pedagógus életpálya modellről. Hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt pusztán bértáblaként vagy béremelésként említsük, holott ez nem pusztán bértábla és nem csupán béremelés. Mivel bizony több
nem.
Ez?
Bizony nem. Tehát nem csak ezt kell nézni. Igaz, hogy most a pedagógusokra kicsit több terhet ró, hogy portfóliót kell például készíteniük, és ezért részben ágálnak, másrészt pedig elfogadják, csak nagy a tudáshiány, az ismerethiány. Tehát nem volt megfelelő kezdettől az a tájékoztatás, hogy nagyobb beavatással kellett volna a pedagógusokkal ezt megértetni. Itt arról van szó, hogy ha a pedagógus megmutatja magáról, hogy ő mit tud, és itt hadd mondjak egy idézetet Zsolnai tanár úrtól, hogy ami nincs leírva, az nem számon kérhető, nem ellenőrizhető és nem értékelhető. Tehát itt csupán erről van szó, hogy le kell írni azt, amit ők csinálnak a mindennapokban, a pedagógiai praxisban, aztán milyen eredményeik vannak. Tehát ez a portfólió tulajdonképpen erről szól. Noha a portfólióról is tulajdonképpen ambivalens a pedagógusok véleménye, mert ragaszkodnak azokhoz az előírásokhoz, és sajnos vannak is ilyen előírások, nagyon keményen, pontokba szedve, 8 területen, hogy milyen szempontok szerint lehet értékelni az ő portfóliójukat. Tehát nagyon kevés ebben is az a szabad lehetőség, amiben ő leírhatja magáról, és majd kiderül róla, hogy ő mennyire professzionálisan műveli a szakmáját, melyik kategóriába érzi magát besorolva, mert ugye itt van ez a négy kategória, tehát a gyakornok. Ez rendben is van, mert 4-6 évig, vagy 2-3 évig lehet gyakornok valaki, amikor is nem lehet osztályfőnök például, és ne is legyen. Tehát a környező országokban is, tehát az EU-s országokban már többnyire így van évek óta, például Németországban. Aki kikerül az egyetemről vagy főiskoláról, annak van bizony 3-4 éve ilyen gyakornoki időszak, amikor tanulja a szakmát abban a közegben, ahol dolgozni fog. Vagy
de gondolom, ez eddig is megvolt az iskolákban, csak ezt nem nevesítették így konkrétan, nem. Hogy ő most még egy... Persze, azt mondták, hogy egy kezdőpedagógus vagy kezdőtanár.
Sőt, mentorpedagógusok álltak mellette, és ők segítették, tehát annak idején még én is, amikor kezdtem a pályát, akkor volt olyan kolléga, aki velem foglalkozott, megnézte az óráimat, megbeszéltük, segítette az elindulásomat a pályán. Tehát ez nagyon régre datálódik. Tehát ebben nincs semmi különös. Na most viszont vizsgát kell tenniük. Nekem annak idején nem kellett, tehát a 3-4 évet letöltöttem, akár gyakornoknak is nevezhető módon, és utána persze lehettem osztályfőnök, tanítottam ezt-azt, és dolgozhattam ugyanúgy, mint a többiek az iskolában. Na most, itt vizsgához van kötve, tehát egy-egy ilyen időszak után, tehát például, hogyha most mindenki besorolódott a pedagógus egybe, de nekem megvan minden papírom, kompetenciám, iskolai végzettségem, akkor kérvényezhetem, hogy én szeretnék a pedagógus kettőbe, netán a pedagógus háromba sorolódni. Na most ehhez egy háromtagú bizottság ellenőrzi az én munkámat különböző módon. Itt az ellenőrzésről is csak annyit hadd szóljak, hogy tulajdonképpen ez is háromlábú dolog, mert egyrészt a tanfelügyelet, másrészt az intézmény értékelés, harmadrészt pedig a pedagógus értékelési rendszer. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy csokrot, hogy például a tanfelügyelet az 5 évenként ismétlődik. Amikor annak idején a 60-70-es években, már nem is tudom pontosan mikor, megszűnt a szakfelügyelet, akkor a pedagógusok olyan ebek 30-adjára magukra voltak hagyva, és azóta nem történtek olyan ellenőrzések, értékelések, és ezen még a Comenius program sem segített, amely egy intézmény értékelésről, intézmény minőségfejlesztéséről szólt. Tehát az egyénnel, a pedagógussal nem nagyon törődött a szakma.
Katedra. A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!